Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Paplugó Ferenc a vendégem, aki állattenyésztő, méghozzá nagyon különleges, mondhatom, hogy bio állattenyésztő. Köszöntöm nagy szeretettel.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt most rögtön egy pici helyreigazítást sa élnék, mert a bio az nem állja a helyét. Mégpedig azért nem bio. Megmondom őszintén, hogy megfogalmazódott bennem, ha már ezen az úton elindultunk, akkor teljesen, hogy legyenek meg a mindenféle papírjaink a bio követelményeknek megfelelően, de abban a pillanatban, amikor elindultam azon az úton, hogy a tömegtakarmány, ugye, ami a mi esetünkben az árpa és a kukorica, hogy ha bióba szeretném megvásárolni, akkor az 60 ezer forint egy mázsa bio tömegtakarmány, és nyilván aki ezt előállítja, ő neki teljesen mindegy, hogy 10 dekájával, vagy most mondok valami butaságot, patogatott kukoricának, vagy
egy bioboltban.
Egy bioboltban, bármilyen készítményként, vagy a Paplugó Ferének adja kamion számra, és akkor rögtön, hogyha a mi disznónk 5 mázsából nő meg, akkor az 5x6 az 30-300 ezer forint lett volna egy 120 kilós sertés, úgyhogy még akkor se munkabér, se járulék, se a hozzáadott Mester Károly tanár úr által forgalmazott, vagy ajánlott koncentrátumok nincsenek benne, úgyhogy még az is egy jelentős hányat, tehát cirka egy 500 ezer forint lett volna egy sertés. Na most ezt gazdaságilag nem lehet biztosítani, úgyhogy én nem hazudok, nem is állítom azt, hogy bio, ez egy csomó mindentől mentes ez a húsi, amit mi előállítunk, és ezt nagyon szívesen ki is fejtem, hogy mibe tér el a hagyományos nagyüzemi hústól.
Mindez zsarán történik egy családi vállalkozásban. Én rendkívül örülök, hogy beszélgethetünk, mert félig meddig már beavatott engem ebbe a történetbe, amiben most a hallgatókat is bele fogjuk avatni, hogy ez a húsi, ugye alapvetően sertéshúsról van szó, jelen pillanatban még negyed sertéshúsként lehet megvásárolni, de hamarosan már ebből termékek is fognak készülni. Ma, amikor rengeteg betegséggel küzdünk, és az emberek igyekeznek mindenféle mentes, egészséges ételeket vásárolni, hát vagy sikerül nekik, vagy nem, ennek nagyon nagy jövője van. De mindenképpen ez egy nagyon bátor vállalkozás. Mióta foglalkozik sertéstenyésztéssel, és mikor történt a váltás?
A sertéstenyésztéssel 20 éve már most, az első madárinfluenza kitörés az 2006-ban volt azóta, és gyakorlatilag a nagyüzemi sertéstartást részesítettük eddig előnybe. Ugye, aminek az a lényege, hogy egyszerűen lefordítva, hogy egy négyzetméter sertés nevelőfelületről egy évben hány kiló sertést tudunk megnevelni, és nyilván minél nagyobb a szám, annál jövedelmezőbbnek mondható ez a tevékenység, és nyilván nem titkolva, amire éppen nem is vagyok túlságosan büszke, hogy itt aztán a fogyasztó, aki a végén elfogyaszt a sertést, húst, ez nem szempont, és ez a mai napig sem szempont az összes nagyüzemi sertés tartó számára. Most itt lehet, hogy többen meg fognak rám haragudni.
Én azt gondolom, hogy nem fog senki ezen megharagudni, hiszen egyszerűen a mezőgazdaságból így is úgy is nagyon nehéz megélni. Tehát, hogy ez a mainstream, hogy a gazdák arra vannak kényszerítve, hogy életben maradjanak, és nyilván, ha mindenki így csinálja, akkor nehéz ebből kilógni. Hogyan és miért történt az, hogy kiugrott a családjával ebből a fővonalból?
Hát azt azért kell mondjam, hogy ellenszél az van bőven, meg a negatív megközelítése ennek a dolgoknak. Hát először ugye a saját családom vonatkozásába szerettem volna ezeket a mentes dolgokat előállítani, ugye itt faluhelyen azért könnyebb ezeket a dolgokat elérni. Édesanyám neveli a csirkéket, a tojótyúkokat ő tartja, illetőleg a tejet is úgy vesszük, ami a A2-es magyar tarka tehénnek a teje. Nem a boltban, a kenyeret megvan, hogy melyik pékségtől lehet venni a lisztet, és a feleségem kovászolja, és mindenne próbálunk úgy berendezkedni, hogy az önellátás, tehát hogy csak ilyen mosószer, meg az ilyen háztartásban egyébként, ami nem élelmiszer, azokat vásároljuk be, nem szívesen mondom, de a multinacionális cégektől, és az összes többit ezt saját magunk próbáljuk úgy magunknak megtermelni, hogy ne kelljen rászorítkoznunk a nagyüzemi dolgokra. Na most nyilván ez a váltás, ez kettő vonalon közelíthető meg. Az egyik az, hogy miután ez a sajátom, hogy nagyon-nagyon nagy precizitással próbálom az állataim jó közérzetét és termelési paramétereit támogatni, és ezek egyre-egyre sérülőben voltak. A koca anyukák, akik ugye nyilván az a lényeg, hogy egy szülésből minél több kis halászat fel tudjanak nevelni, ezek egyre-egyre rosszabb mutatókat mutattak, és nem azért, mert nem született meg a kis malac, hanem azért, mert egyszerűen fizikailag képtelen volt arra, hogy a cicijeiben nem volt tej. És amikor kérdeztem a takarmányos céget, hogy szerintetek mi lehet azok, hát Feri, valószínűleg kevés vizet adsz nekik, vagy a genetika. De a se a víz, mert én a vizet azt jó gazda gondosságában mindig elejük, raktam, amennyire szükségük volt, illetőleg a másik vonal, a takarmányos, amikor kérdeztem, akkor meg azt mondta, hogy hát Feri, ez tudja, hogy genetika. Na, és akkor ezek a dolgok, ezek annyira visszásak voltak, mert ugye 20 év alatt én ezt végigkövettem, hogy ez annó nem így volt. Volt úgy, hogy 8-10-szer is meg tudott egy kocka szülni, mire majd vágóhídra került, mert addig tökéletesen működött minden szerve. Na most ez egyre-egyre-egyre rosszabb mutatókat, egyre-egyre rosszabbak lettek az értékek, és...
Meg a hímek is. De ez, hogy beszélgettünk, hogy nem csak a kocáknak romlott az egészségügyi mutatója.
Így van, és ugye a hímegyetek néje pedig a libidó. Az a nagyon jellegzetes hím, ivar, kanszagnak nevezzük így a szakmában. Ezek nem működtek, nem volt, ugye, és most csak gondoljunk abba bele, hogyha ezeknek az állatoknak a húsát esszük, ami már eleve tele van deformitásokkal, akkor velünk mi történik? Hát nyilván, hogyha, még ha nem is tudtam azt, hogy milyen anyagok vannak benne a takarmányba, ez, amit megeszünk, azzá leszünk. És akkor csak gondolkodjon-e mindenki rajta, nem hiszem, hogy nem találkoztak fiatal párok azzal, hogy nem akar baba lenni, vagy magas a vérnyomás, vagy folyamatosan puffad, vagy megy a hasa, vagy kiütéses. Tehát nagyon-nagyon sok és egyre nagyobb számba biztos vagyok benne, hogy találkoznak, hogy a született kisbabáknál mennyi sok idegrendszeri és viselkedésbeli deformitások vannak. És csak gondoljanak abba bele, hogy mondjuk az ultrafeldolgozott élelmiszerek felé milyen szinten vagyunk eltolva. Tehát olyan reklámot, hogy a paplógó Feri szuperhúsija, olyan nincsen a tévébe, de olyan, hogy csörgő zacskós chips, vagy bármi, tehát vagy gyógyszer, vagy chips. Azt lehet látni a reklámba, vagy fogkrém.
Hogy erősítsem meg, csináltunk ilyen ételintolerancia vizsgálatot a családban, és hihetetlenül érdekes volt, hogy a dét szülők korosztálya volt a legjobb, szinte minden nem okozott nekik bajt, és ahogy időben haladtunk előre a fiatal generáció felé, iszonyatos mennyiségben megugrott. Tehát én azt gondolom, hogy az autoimmun betegségeknek most már olyan széles spektruma és skálája van, hogy rémisztő. Tehát, hogy egészen biztos, hogy ezek azért valahol visszavezethetők arra, hogy mit eszünk, mit iszunk.
Igen, és igazából az immunrendszerünknek, én úgy tudom itt a Mester Károly tanár úr mentoromtól, hogy az immunrendszerünk 70% az emésztőrendszerben található, és ugye ezzel a multik által belénk diktált élelmiszerekkel, amit csak tudnak, elkövetnek azért, hogy a mikrobiomunkat, a bélrendszerünk hámsejtjét, azt leradírozzák, és hogyha ez megtörténik, akkor onnétől kezdve föl tud szívódni az a káros anyag, ami benne van az élelmiszerekbe, legyen ez húsi, legyen ez zöldség, legyen ez tojás, legyen ez tej, bármi, és onnétől kezdve indul például az autoimmunbetegség úgy, hogy ha kiukad a bélfal, és belekerül a méreganyag, belekerül a véráramba, az immunrendszer elkezd dolgozni az idegen anyagok ellen, és akkor már kezdődik is a galiba. Nyilván én ezt így egyszerű földi halandóként nem tudom normálisan alátámasztani, de azt az egyet azt biztosan tudom, hogy milyen változásokat tud ez, és hogy milyen támaszt tud adni azoknak a beteg embereknek, akik egyszerűen a végső kétségbeesésükben nem tudják, hogy mit tegyenek.
Nem is tudom, hogy hol folytassuk. Egyrészt, mert ugye tapasztal változásokat, amióta másfajta takarmányokon neveli az állatait, de hogy a történetben ott is elakadtunk, mégis azt szerintem fejtsük ki, hogy hogyan történt a változás. Tehát, hogy ugye 2 évvel ezelőtt gyakorlatilag egy szinte ilyen csoda módra találkozott Mester Károly, akinek már többször emlegette a nevét, aki aztán nagyon elindította egy új úton, egy nagyon új és bátor úton. Mesélj el ezt az epizódot.
Ugye említettem azt, hogy saját magunk neveljük a csirkéket és a tyúkokat, és hát nyilván ezeknek a feleségem tök véletlenül az interneten keresgette ezeket az opciókat, és én addig nem is tudtam, hogy a Károlyhoz megyünk, akit egyébként már 15 éve én ismerek a sertéses volumenből, még egy nagyon nagy cégcsoportnak volt ő a vezetője, és tőle hoztam a kocalányokat. Meg is volt a telefonszáma minden, még ugyanaz a régi 15 éves telefonszáma volt. Megyünk a tápé, megyünk befelé a Szarvason, mert egyébként van a székhelye, megyünk befelé, anya, nézd már, én ezt az embert ismerem. És aztán egymásra ismertünk, és a lényeg, hogy a legvégén, amikor búcsúztunk, akkor mondom neki, hogy Károly, ha tehetem, akkor vinnék 3 sertésnek, hogy a családomnak a te szempontrendszered szerint megneveljem a mentes sertést, az első mentes sertések. És akkor Károlynak ez volt a ilyen nagyon őszinte és nagyon kemény ember egyébként. Hány sertést nevelsz, Feri? Mondom, 1200-at. És a többi ember az dögöljön meg, ha te magadnak megneveled a 3-at, más takarmánya. Na ez a gondolatsor indította el bennem egyfelől a gondolatot, hogy a váltás irányába, illetőleg ugye a másik meg az, hogy láttam az állataimon, hogy a termelési paraméterek azok nem abban az irányba haladnak, amit én elvárnék. És amióta ez a összefésítük a két dolgot, azt jelenti az összefésítük a dolgokat, hogy az én igényem meg az ő ajánlata összetalálkoztak, és még nincsen egészen 2 éve, akkor, amikor meghoztuk feleségemmel a döntést, hogy akkor teljesen átállítjuk a sertéseinket ez az újfajta szisztémára, ami azt jelenti, hogy a takarmányozásuk 3 fő szempont szerint van megváltoztatva a multinacionális cégekhez képest. Ugye az egyik vonal az a tömegtakarmány kérdése, ami ugye itt jelen esetünkben a kukorica és az árpa, amivel mi értetjük, az jelenti a tömegtakarmányt. Ugye itt a napjaink szárazságával a toxinok jelenléte az nagyon-nagyon nagy teret hódít, és ugye igazából azt gondolnánk, hogy szárazság van, a toxin az meg a gombának a mellékterméke, tehát hogy ha nincs víz, akkor nincsen gomba se, de ez a gomba, ez olyan fránya jószág, hogy ez pont a szárazságba fejlődik, és nagyon-nagyon nagy szaporodás biológiai problémákat tudnak úgy okozni az embereknél is, mint ahogy az állatoknál. Tehát simán a kenyérbe is ezt el tudjuk fogyasztani, hogyha nem kellő pontossággal választjuk meg azt, hogy milyen lisztből készül a kenyérke. Ez az egyik vonal. A másik vonal az már a Károly része, de tudom, hogy ez hogy áll össze, úgyhogy erről is szívesen mondok néhány gondolatot. Ugye az egyik, bizonyára sokan hallottak már erről, hogy a génmódosítás. A génmódosítást azt azért hajtják végre, hogy mindenféle növény, amit génmódosítanak, ez lehet ugyanúgy cukornád, vagy kukorica, vagy búza, vagy éppen a szója, amiről most beszélni fogok. Ennek az a lényege, hogy a glifozát nevű totális gyomírtószer, ugye azért benne van nevében, hogy totális, mindent elpusztít. És ebben a nagy monokultúrás termesztésben, ami most ugye a multinacionális cégek, ami felé tolják a világot, kitalálták, hogy ha a gén struktúrájába beleavatkoznak a növényeknek, és egy picike kis génrészlet ki van cserélve, akkor ő nem fog elpusztulni a glifozáttól, de az összes többi minden az elpusztul, és így gyönyörű, szép, tiszta, nagy monokultúrás táblákat lehet kiváló terméshozamokkal realizálni. Na most ugye idáig ez csodálatos, csak miután a növények glifozát szintje attól, hogy nem pusztul el, attól még magába szívja, ugye? És ahogy évről évre használják ezt a vegyszert, egyre magasabb szinten hordozza magába bármiféle génmódosított növény a glifozátot. A glifozát az emberi szervezetbe jutva, miután totális gyomírtó, borzasztó módon roncsolja a bélhám sejteket. Ez az egyik fő ellensége a mai ember táplálkozásának, vagyis hát az egészségének igazából véve. És ugye a mi takarmányunk, az a második pillér, ugye ez, hogy ez a szója, ez ki van váltva. Magyarországon nem lehet még termeszteni génmódosított növényeket, és éppen ezért itt Károly tanár úr kitalálta, hogy magyar szóját, full-fed szóját rak bele. A magyar full-fed szója az annyiba különbözik, még a Brazíliából hozzák a legnagyobb mennyiséget egyébként a génmódosítottból, annyiba tér el, hogy nincsen kipréselve, extra hard szójadarának nevezik egyébként ezt a kipréselt, amiben a szója olajat kipréselik, és ugye az már ki van zsigerelve, ez meg egy teljes olajja mindenne rendelkező széles spektrumú fehérje.
Hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést Paplogó Ferenccel, aki a Paplogó Farm vezetője, ahol nagyon-nagyon egészséges sertés húst készítenek, nevelnek. Maradjanak velünk, folytatjuk a témát.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetést Paplogó Ferenccel, az egészséges sertéshúsi előállításának a titkairól. Nyilván ez a húsi, a Paplogó farm húsi drágább lesz, mert hogy drágább előállítani. Ez nagyjából hogy fog kinézni? Vagy hogy kell elképzelni?
Dupla, talán dupla. Nyilván tudom, hogy ez így elsőre meredeknek hangzik, de hogyha egy picit mögé nézünk a dolgoknak, akkor nyilván ez nem véletlenül van így. Ezek a takarmányok két és fél olyan drágák, mint a hagyományos multinacionális cégek által forgalmazott termékek, illetőleg ezzel ellentétes irányú még az a jelenség is, hogy dupla olyan hosszú ideig, tehát nem 4 hónaposak az állataink, amiket tudunk vágni 120 kilósan, hanem sok esetben 8-10 hónaposak is. Most nyilván, tehát hogyha azt vesszük, hogy dupla olyan drága a takarmány, meg dupla annyi ideig van, szerintem akkor már könnyen ki lehet számolni, hogy 4-szeres szorzó van itt csak a takarmány vonatkozásában. Nyilván, ha hideg van, akkor 4-szer annyit kell rájuk fűteni, ha meleg van, akkor 4-szer annyi ideig forog a ventilátor.
4-szer ideig kell dolgozni.
Pontosan rosszul mondom, mert csak 2-szer, ugye, mert dupla olyan ideig, annyi ideig készül, idő alatt készül el, de ezek így szépen összeadódnak, és nyilván valamit valamiért elv szerint.
De akkor még nem is olyan sok, ha dupla annyiba kerül, hogyha itt meg majdnem 4-szeres ráfordítással dolgoznak.
Nyilván, de ugye egy picikét, tehát azt nem szabad elvitatni, hogy a multinacionális, vagy a egyszerű hús, most nevezzük így, előállításon is, hagyományos húsnak is, nyilván ott is ott van a profit rajta.
Amiért
dolgoznak. Nyilván ez itt is itt van, tehát ezt nem lehet vitatni, de én azt gondolom, hogy az a rengeteg élettani előny, ami ebből a húsi fogyasztásából származik, azt nem lehet összehasonlítani a más egyszerű húsikkal. Most én azt jól tudom, hogy a mai világban mindenki arra törekszik, hogy minél olcsóbban, de ha valaki tudatosan próbál vásárolni, és figyelmet szán arra, ha módja van arra, hogy az egészségben töltött évek számát kijebb tolja, és ne az orvoshoz és a gyógyszertárba hordja el azt a pénzt, amit esetleg, amivel megelőlegezi az egészségét, én azt gondolom, hogy ha ezt a kettőt egymás ellen serpenyőbe tesszük, akkor én úgy gondolom, hogy azért a józan ész mellé fog elbillenni a mérleg nyelve. Úgyhogy én nagyon bátorítanék mindenkit, hogy nyisson ebbe az irányba, egyre nagyobb teret hódít, de abban is biztos vagyok, hogy nagy erők munkálkodnak abba, hogy ezek a hangok ezek el legyenek nyomva. Úgyhogy én az egyik ilyen zászlós hajója próbálok lenni ennek az eszmének, meg ennek a történetnek, és nyilván családunknak az is a célja, hogy itt a közvetlen környezetünket olyan minőségű hússal tudjuk ellátni, ami mindenki megelégedésére szolgál.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudják, hogy mennyi betegség van, és hogyha azt teszik mérlegre valóban, hogy egy autoimmun betegséggel killódó gyerek, szülő, nagyszülő, vagy az aktív korosztály, akkor egészen biztos, hogy gondolkodnak ebben. De hát vannak sikertörténeteik, hiszen nem csak a közvetlen környezetből, hanem messze vidékről is keresik. Jól gondolom, a beszélgetésünk alapján 2 ilyen farm van Magyarországon.
2 ilyen farm. Ugye egyik az a miénk, igen. Nyilván a tanár úr egész életen tartó tudása van ezekbe a takarmányokba becsomagolva, és természetgyógyászként nyilván őnek is adódik a lehetőség, hogy azok a kliensei, akik hozzáfordulnak, őket tudja olyan élelmiszer felé irányítani, ami tuti biztos forrásból származik, és megbízható. Most ezt úgy kell képzelni, ugye, hogy a pici malac az nálunk születik, ami már még az anyukája is ezt teszi, ezt a takarmányt. A pici malac is mi neveljük föl, mindenféle dokumentáció elviszük a vágóhídra, a vágóhídon ott is ellenőrzik, mindenféle vizsgálaton átesik, miután a mi feldolgozónkban a megbeszéltek szerint ugye van egy jó kis checklistánk ott a honlapunkon, ahol ezt meg lehet tenni, kiválasztani, hogy melyik húsi hogy legyen földarabolva, és utána én a saját arcommal viszem oda a kedves vásárlónak, tehát nem úgy, hogy azt se tudjuk, hogy honnét származik, melyik országból, meg hány szó van újra csomagolva, meg azon rajta, hogy Made in EU, tehát, vagy Made in EU, most mindegy, hogy mondjuk. Ez itt a Paplogó Feri terméke, és büszkén az arcommal vállalom azt, hogy a mi termékünket választották, és nyilván mindent megteszünk azért, hogy a garancia az fémjelezze a nevünket.
kanyarodjunk arra, hogy Mester Károly, agrármérnök, természetgyógyász segítségével vannak takarmányozva, nevelve ezek az állatok. Ugye itt nekem mondta, hogy funkcionális takarmányozás ennek a neve. Mit takar ez tulajdonképpen? Azt ugye tudjuk már, hogy dupla annyiba kerül, ezek az állatok egészségesebbek, de dupla annyi idő alatt produkálnak ugyanolyan súlyt. Mit jelent ez a funkcionális takarmány?
A funkcionális takarmány ugye az azt jelenti, hogy a multinacionális cégek vegetáriánussá tették úgy a baromfit is, meg a sertést is. Ugye, hogyha a saját környezetében tudjuk megfigyelni ezeket az állatokat, akkor ugye a csirke kikaparja a gilisztát, meg a pajor kukacot, meg a mindent megeszik. Tehát ebből az következik, hogy ő nem búzaevő csak kifejezetten, hanem ugyanúgy megeszi a csigát is, meg a mindent, fehérjét, így van. A sertés dettó ugyanez, tehát ő turkál az erdőbe, és akkor ugyanúgy megeszi a kisfácánt is, meg a tojást is, meg a, ami éppen szembe jön. Tehát Károlynak ez volt az egyik nagy, ha mondhatom így, felfedezése, vagy szembe ment az árral, hogy ő visszahozta, pedig törvények tiltották, most nem tudom, hogy hogyan, szerintem már nem, mert engem se piszkálgatnak ezért, de hogy visszahozta a takarmányozásba az állatéredetű fehérjét, nevezetesen északi-tengeri teljes hal lisztből. Nyilván ez az egyik legnagyobb költséghányada a takarmánynak. A magyarországi fúfetszója, illetőleg az északi-tengeri nem tenyésztett, hanem a hidegvízi szabadon halászott tengeri halból Lengyelországból importálja. Van a fehérje hordozó, és emellé nyilván még az emésztőrendszert, a bélbolyhokat táplálva rostok, ami almapektin, illetőleg zeller, egy biozeller üzemmel van nagyon szoros kapcsolatban, és onnét az ilyen zsenge szárított hajtásokat keveri még bele. Tehát, hogyha most itt a mikrofonon keresztül el tudnám mondani, hogy milyen illata van ennek a takarmánynak, tehát ez valami szenzációs. Mint amikor az ember bemegy a bioboltba, és az a rengetegféle zöld illat. Tehát ez kimondottan ugyanaz. Úgyhogy tehát nagyjából ezt tudnám így elmondani róla, ezekből áll össze, illetőleg még egy gondolat. Tehát a harmadik lába ennek a takarmánynak az aminósavak. Az aminósavak nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be úgy az emberek, úgy a sertések táplálkozásában is. A multinacionális cégekhez szól megint visszakanyarodni, hogy ilyen génmódosított baktériumokkal állítják most már ezeket elő, majd ezekkel fogják etetni a műhúst is, amit csak jelzem előre. Tehát most a mi takarmányunkból meg pont ezeket próbáljuk elkerülni, hogy a szabad aminósavak, szabad gyökös aminósavak nem fordulnak elő a természetbe, ezt csak mesterségesen tudják előállítani. Nyilván, és a miénkben ez nincs is benne. Na most ennek az a lényege, hogy pontosan ebből kifolyólag a mi állataink azok nem 4 hónapra fogják elérni a vágósúlyt, hanem pontosan a duplájára. És akkor ki tudnak alakulni azok a szövetek a sertés szervezetébe, amik megadják neki azt az ízvilágot, azt a vitamin, azt a nyomelem, azt a mindenféle beltartalmi paramétert, ami igazából még annak idején az őseink is, vagy a nagy tatámék, amikor még kint a mondjuk az eperfa alatt legelészett és turkált a sertés. Tehát mi ebbe az irányba próbálunk visszamenni. Jól lehet, nem az eperfa alatt turkál, mert ezek a mai sertések nem viselik el azt a szúró napfényt, ami...
Nem is ugyanaz a napfény,
persze,
sem.
Persze, tehát abban a pillanatban szétég a bőrük, illetőleg ugye nyilván itt tudnunk kell szabályozni a hőmérsékletet, a pici malasznak azonnal nagyon nagy a hőigénye, az anyukának, meg nyáron, meg a hízoknak és nyilván abban a 40-43 fokban, ami itt a környékünkben nyaranta előfordul, akkor meg tudnunk kell kondicionálni, hűteni a termüket. Úgyhogy mindent megpróbálunk azért tenni, hogy minél komfortosabban érezzék magukat.
Hát azt gondolom, hogy ugye negyed sertést lehet vásárolni jelen pillanatban.
Ez a legkisebb
méret. Közben itt elhangzott többször, hogy paplogó, a cég paplogofarm.hu oldalon tudnak utána nézni, kapcsolatot felvenni. Hogyan ízlik a családnak az új hús?
A családnak az új hús, hát ez hihetetlen egyébként. Tehát most csak mondok egy egyszerű példát. A feleségem, a kollégánknak, akik a sertésgondozás részét végzi a gazdaságunkban, felajánlott, volt ott 4 köröm. Bélám, kérdezi a feleségem, van itt ez a 4 köröm, megfőzött kocsonyának? Én nem, mert nem, valamilyen nem. És aztán otthon, azt mondja a bőbi, akkor majd megfőzöm én. Megfőzte, vittünk belőle a szüleimnek is meg, és édesanyám azt mondta, hogy hallod, Böbikém, én még ilyen finom kocsonyát nem ettem. Tehát, hogy az első egyedeket, azokat karácsonykor tudtuk levágni, és még nyilván a mama sincs, meg nem vagyunk hozzászokva annyira az ízéhez, de annyira érződik azt, hogy más a struktúrája, szaftosabb a minden része. És nyilván azt azért kell hozzá mondanom, hogy miután öregebbek, tovább is kell őket főzni. Tehát,
itt régen a tyúkok, kakasoknak a húsa, hát ugye izmosabbak, erősebbek, életre valóbbak, tehát nem ugyanaz, hogy szétomlik az ember szájában.
Igen, éppen most idejövetelem előtt csontlevest, húslevest tettünk, amit a feleségem, amikor elkezdett melegíteni, úgy bele volt kötve a hűtőbe, hogy kivette az edényből, mint a kocsonya, tehát nem lehetett kiönteni. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amikkel előtte nem találkoztunk. És hát tényleg mindenkinek ajánlani tudom. Múlt hétvégén egy csülök pörköltet főztem a barátaimnak, és hát ott is aztán a bográs ki lett nyolva rendesen, úgyhogy...
Nagyon sok sikertörténetet is mesélt, mert hogy külföldről is keresik.
Ez meglepő, igen. Kettő, ugye a cégünk az február 16-án kapta meg a működési engedélyét, úgyhogy gyakorlatilag 5 nap múlva leszünk 3 hónaposak, és... Jó lehet ez a folyamat, ez ugye már vagy idestől 2 éve indult, mire az első húsikat tudjuk adni. Visszakanyarodva a kérdésre, 2 olyan vásárlónk, és hát az egyik az már van, a másik meg folyamatban van. Az egyik az Szlovákia, Ukrajna, 3-as határ, mellő 830 kilométert utaztak oda-vissza, hogy a mi húsunkhoz hozzájussanak. Mi Janana hivatalnak az egyik vendégszállásán vendégül, láttuk őket, szállásoltuk. Este ideértek, reggel beraktuk a húsit, 2-re hazaértek, és aztán este hívtak, hogy milyen szuper, már ott főztek is belőle rögtön, hogy milyen szuper ízekkel találkoztak, és abszolút meg vannak elégedve. Ez az egyik vonal, a másik vonal az meg Londonba irányul. Fölhívtak bennünket, hogy ők már leszervezték, hogy milyen futárszolgálattal, és hogy mind tudna odaérni, úgyhogy most a feleségem intézi a jogi dolgokat, hogy a mindenféle bizonyítványunk meg legyen ahhoz, hogy külföldre is tudjanak menni. Úgyhogy itt tartunk.
Nyilván azért ez egy nagyon-nagyon nehéz út. Nem is mondtuk el minden kanyarát. Én bízom benne, hogy meg még fogunk beszélgetni, hiszen ez egy nagyon rögös út volt, ez átállás, nagyon nagy rizikó van benne, és ezt a sikertörténetek reméljük, hogy megerősítik a céget, és hát nyilván nem feltétlenül az a cél, hogy Londonban, hanem minél inkább ugye a környéket lássák el. Azért erre vannak tervek, mert hogy már én magam is vennék ilyen szalámit, meg talán sokan, akik hallgatnak bennünket.
Igen, igen, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont számunkra. Ugye most országos szállítással próbáljuk beértékesíteni a termékeinket, ugye ami gyakorlatilag jelen formában úgy néz ki, hogy először félsertés és egészsertéssel indultunk, de aztán rájöttünk, itt elég sok visszajelzést kaptunk, hogy esetleg a kisebbek lennének a rendelhető mennyiségek, sokkal nagyobb lenne az igény. Úgyhogy most itt ezt elbontottuk úgy, hogy negyed sertés a legkisebb, ami azt jelenti, hogy 30-40 kiló környéke, és ez így azért már sokkal, sokkal szélesebb rétegenek meg tudunk felelni. Hát ugye illetőleg ugye arról nem beszéltünk még, hogy mennyi idő, meg hogy ez mennyi pénz, mert gyakorlatilag az egész életünket erre tettük rá, hogy ezt a váltást mi megcsináljuk. És nyilván a feleségem nagyon, nagyon erős támaszom, meg hát ugye egymást támasztjuk inkább, tehát így a leghelyesebb, de azért a nehéz pillanatokban szükség is van erre. És ugye a rengeteg energia, munka, kitartás, gyümölcse az majd az, abba fog kicsúcsosodni, úgy reméljük, hogy ősztől el fogjuk kezdeni gyártani a késztermékeket is. Nagyjából ez úgy nézne majd ki, hogy házi májas disznósajt, kézi, tehát kézi darabolású, nem ilyen géppel összetört busi, akkor sült kolbász, a hurkát is szerintem, illetőleg füstölt kolbász, vékony vagy vastag kolbász, ezek mind csemege és csípős formátumban, füstölt tarja, kolozsvári szalonna, sima sós szalonna, sós füstölt szalonna, sonka, lehet parasztcsonka is, ugye, ami a csontos, illetőleg a ilyen sonka szeletek gyakorlatilag. Most nagyon trendi ez a szívsonka például. Úgyhogy ezek mindet el tudjuk majd ezekből a csodálatos sertések húsából készíteni. Sok szeretettel várjuk majd a jelentkezőket. Igazából a fő célunk az, hogy itt a térségben minél nagyobb százalékba tudjunk alternatívát kínálni az egyebek mellett azoknak az embereknek, akik megoldást keresnek a mindenféle egészségügyi problémákra. És hogyha egy picit belemélyednek ebbe a témakörbe, mondjuk ha mestertanár úr egy-két előadását meghallgatják, akkor aztán utána meg fogják azt érteni, hogy miért is vágtunk bele ebbe a rögökkel teletűzdelt életbe, vagy vállalkozásba.
Hát ez csodálatos végszó. Én azt gondolom, hogy ígéretet tehetek a hallgatóknak arra, hogy mindenképpen fogunk beszélgetni Mester Károly természetgyógyász agrármérnökkel, aki ezt Magyarországon elindította. Két helyen termelik, állítják elő ezt a fajta nagyon egészséges húsit, és hát reméljük, hogy hamarosan rendelhetünk majd ezekből a késztermékekből is, akik nem olyan ügyesek, hogy egy negyed sertést fel tudnak dolgozni otthon. Ugye nyilván az talán ideálisabb, de sokan nem vagyunk erre képesek. Nagyon szépen köszönöm, és kívánunk nagyon-nagyon sok erőt, hiszen ez egy hatalmas dolog. Maga a változás, rendkívül sok változó paraméter van, de én biztos vagyok benne, hogy ez sikeres lesz, hiszen erre óriási igény van. paplogofarm.hu, megtalálják a részleteket, és Paplogó Ferenccel beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Hallgatóinknak köszönöm a figyelmét, ne feledjék, az egészség nagyon fontos dolog, és nagyon hálásak vagyunk, hogy a térségben, régióban sokan vannak, akik sok mindent kockáztatnak azért, hogy ilyen termékekkel, ilyen húsokkal találkozhassunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.